köszönjük Te neked ezt a csodálatos kegyelmet, és köszönjük, hogy még a kegyelem ajtaja nyitva van. Köszönjük még a Te drága ígédet, amit Te most kívánsz hozzánk intézni. Kérünk Téged, áld meg a Te ígédet a délutánon. Köszönjük, hogy Te áldásokat akarsz osztogatni mindannyiunk számára. Segítsél meg, ezt el tudjuk fogadni. Kérünk, hogy a mi szíveinket, füleinket meg tudjuk nyitni a Te ígéd előtt, a Te szavad előtt. Köszönjük, hogy Te meg akarsz gazdagon áldani, és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy Te minden szolgálatot megáldol, dicsőítünk ezért. Amen.
Amen.
Közönséges második levelének második részét fogjuk olvasni, a teljes részt, az 1-től 22-ig terjedő verseket. De voltak hamis próféták is a nép között, ahogyan köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és megtagadva az Urat, aki megváltotta őket, magukra gyors pusztulást hoznak. Sokan követik őket kicsapongásaikban, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Titeket pedig kapzsiságukban kitalált beszédekkel becsapnak majd, de már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik. Mert nem kímélte Isten a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe vetette őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. És a régi világot sem kímélte, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét, akit nyolcad magával megőrzött, amikor özönvízet bocsátott az istentelenek világára. Sodoma és Gomora városait elhamvasztva pusztulásra ítélte, hogy példát állítson azoknak, akik majd istentelenkedni fognak. Megszabadította az igaz Lótot, aki szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt, mert ő az igaz, közöttük lakott, s a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig megtartja az ítélet napjára, hogy bűnhődjenek. Különösen azokat, akik a testet követve tisztátalan vágyaikban járnak, és az Úr hatalmát megvetik. Vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet, pedig azok előre és erőre és hatalomra nézve nagyobbak. De ezek, mint oktalan állatok, amelyek természetük szerint elejtésre és elpusztításra valók, azokat káromolják, amiket nem ismernek, és azoknak pusztulásával fognak elpusztulni, megkapva gonoszságuk bérét. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást. Szennyfoltok és szégyenfoltok, akik kéjelegnek családságukban, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyakkal van tele, nem szűnnek meg vétkezni, elcsábítják az ingatag lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Elhagyták az egyenes utat, eltévejettek, és követték Bálámnak, Beor fiának az útját, aki a gonoszság bérét kedvelte, de aki vétkéért feddést kapott, egy igavonó néma állat emberi szóval szólva megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, széltől hányatott fellegek, akiknek a sötétség homája van fenntartva. Fellegzős, üres szólamokat hangoztatva, kicsapongásaikkal testi kívánságaik kielégítésére csábítják azokat, akik még alig szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, holott ők maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeitől egyszer már megszabadultak, de ezekbe ismét belekeveredve vereséget szenvednek, utolsó állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb volna nekik, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól, de betelt rajtuk az igaz példabeszéd, az ebb visszatért a saját okádására, és a megfürdött disznó a sárba hempereg. Igaz beszédeket olvastunk, és figyelmeztetés ez minnyájunk számára. Segítsen Isten bennünket, hogy rá az ő útmutatására tudjunk figyelni ezen a délutánon. Köszöntünk mindenkit szeretettel ezen a délutáni Isten tiszteleten. Az Úr adjon áldást, az Úr vegye el a fáradtságot, vagy bármi mást, ami megakadályozna bennünket, hogy ne tudjunk az igére figyelni, és segítsen meg bennünket, hogy betelve az Úr gazdag áldásaival így tudjunk szolgálni majd neki. Kérem szeretettel az énekkar szolgálatát, azután majd Csaba testvér fog szólni.
Amikor készültem az igéből, és megláttam a vezérgondolatot, hogy hamis proféták, hamis tanítók, úgy eszembe jutott, hogy ennek van fordítottja is. Van igazi proféták és igazi tanítók. És olvasom az újságban, hogy egyik országban előállították a műtyúk tojást, hamis tojást. Hát hogy létezik ez? Hát már mindenre kiterjed az embernek a úgymond tudománya, és azt mondja, akkor veszik észre, amikor csak megtörik. Tehát akkor lehet rájönni, hogy hamis, amikor megtörik, és esetleg megízlelik. Sok hamis dolog van ebben a világban. Ugye halljuk a sok becsapásokat, hogy ilyen ékszert lelnek, olyan, közben az csak egy fújtatott valami, nem igazi, az egy hamis dolog. Tulajdonképpen nem is nagyon evel szeretnék foglalkozni, a hamis dolgokkal, hanem hogyan lehetne ezt megelőzni. Ugye a hamis pénzt csak úgy lehet megismerni, aki ismeri az igazit. Aki ismeri az igazi dolgot, az igazi pénzt, az meg tudja különböztetni. A hamis tanítást úgy lehet megkülönböztetni, hogyha ismerem az igazi tanítást. És ahogy készültem, egy Zsoltár rész adott az Úr, és ezt szeretném elolvasni, a 133. Zsoltár első és utolsó versét. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld áldást, az Úr áldást és életet mindenhol. Hogy lehet a hamis proféták tanítók ellen? Hát, hogyha a gyülekezet egyetértésben van. Na most én jó dologban gondolkozok, nem rossz dologban egyetérteni, és a mai világ, amikor mondja, hogy önmagadat valósítsd meg, nem hogy fogjatok össze, nem az erőt, ha bár ez is van, láttuk éppen most az árvíz készültségben, és össze lehet fogni, jó dolgokban is, egyetértésben. Azt mondja, mi szép és csodálatos, gyönyörűséges. Ugye a szépet mindenki szereti. Én is szeretem. Látunk egy szép festményt, vagy ne talán egy szép virágcsokrot, vagy látunk egy mennyasszonyt, nemrég, hogy mondtuk, gyönyörű, szép. Ugye, hogy tetszik mindenkinek a szép, tetszik mindenkinek a gyönyörű. De ennek ára van. Vajon miért? A szép zenét is szeretjük. Azt mondjuk, hogy legyen harmónia. Ne legyen falcs benne. Mi zenészek tudjuk, ugye lehet, hogy más nem is veszi észre, de mi azért meghalljuk, és elhúzzuk a szánkat. Mert hoppá, ez valami nem volt szép. Muszáj az egész zenekar falcsú játszon? Ne. Elég csak egy kilógjon. Már oda a harmónia, oda az összhang. Vagy egy láncra gondoltam, amelyik sok láncszemből tevődik össze. Ha elszakad a lánc, hány láncszemnek kell elszakadni? Elég egynek, ugye? És összeomlik az egész. Ilyen az egyetértés. Ha valaki megbontja ezt az egyetértést, elszakadhat egy egész lánc. Egy egész harmónia oda lehet. És a délutánon az Úr engem is vizsgál, és a testvéreket is. Nem én vagyok én az, hol talán lazul a lánc, kezdődik a falcs hang, hogy roncsam a harmóniát. És a Zsoltár rész végén úgy mondja, hogy csak oda küld áldást az Úr. Tehát feltétele van. Csak oda küld áldást, ahol egyetértésben együtt vannak az atyafiak. Testvérek, a világ nagyon gonosz. És ki akarja kezdeni az egyházat is, az imaházat is, a testvéreket is. Talán bennünket elkerül? bárcsak elkerülne. Mikor építkeztünk, nem volt 100%-os egyetértés, de olyan jó rá tudtunk hangolódni egyik a másikra, a jóba. És az Úr meg tudott győzni, hogy igen, most én kell engedjek. A harmóniáért, az egyetértésért. És ugye láthatjuk a nyomait. Szépen elkészült imaházunk. De vigyázzak, vigyázzunk. Nehogy most, ahogy olvastuk, hogy köztünk vannak hamis proféták, hamis tanítók. Először magam részére szeretném mondani. Erősödjek meg az Úrban. Legyek egy az én testvéremben, ha jó van. A római levélből szeretnék még egy igét felolvasni. Rómaiak az írott levél, 15. rész, az 5. és 6. vers. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg néktek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk, Jézus Krisztus Istenét, az Atyát. Segítsen meg bennünket erre az Úr. Ezt kívánom. Amen. Az énnek a szolgálatát kérjük, és utána Nagykassa Ilonka testvérünk fog szolgálni.
Valamennyit éppen a kirendelt ígét, vagy imádkoztam, de a testvéri közösséget nem pótolta. Megragadott a délelőtti íge, a tisztelet íge, Efézus első részibű, a 3, 4, 5 és a 6. verse. Áldott legyen az Isten és én Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden áldással a mennyekben, a Krisztusban. Azt szerint, amit magának kiválasztott minket őben a világ teremtése előtt, hogy legyünk mint szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a maga fiának fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Vezet az íge, az első Timóteus első részéhez a 9. verse, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idők előtt. ez nekem olyan sokat mondott, testvérek, hogy kiválasztott bennünket, ezt a kiválasztást, én nem is tudom kifejezni azt az örömöt, vagy azt a hitet, vagy azt a reménységet, vagy az Úr kiválasztotta az övéjét, még a világ alapítása előtt. És olyan hálás a szívem, hogy engem is, mint legnyomorultabbat kiválasztott. Áldom ezért az ő szent nevét. Igaz, ennek vannak feltételei is, hogy rendszeresen tudjak az Úr előtt megalázkodni, imádkozni, kitárni a szívemet, és kikérni az ő tanácsát minden nap. Úgy olyan jól esik ott a csendbe, a magányba, úgy érzem a jó atya jelenlétét. Hiába egyedül vagyok, de mégse nem vagyok egyedül. Úgy érzem az Úr áldását az íge által, az énekek által, és ezért dicsőítes az ő szent nevét. Én nagyon megkérem inkább a fiatalokat, akik 20 éven aluliak, hogy nagyon megszeressék az igét, a Bibliát, mert olyan sok akadály jön az életbe, amire nem is számolunk. Én magamról beszélek, a magam életéből. Olyan sok akadály jön, próbák, kísértések, szenvedések. Még sokszor az mi életünkbe be is jött egy borzalmas halál, mert meghalt a fiam 30 éves korában, de mi erre nem számoltunk. De a Biblia mindig új erőt adott. Olyan sokszor az életemben úgy éreztem, most hogy tovább. De az íge mindig az ígével mindig eszembe jutatta az Úr. És nagyon megkérek minden fiút, leányt, akik 20 éven aluliak, hogy tanuljanak külőrű Biblia verset, mert csak ez tart bennünket meg ebben az elfordult gonosz világon. És ő célt ad nekünk, és örök életet, de csak úgy, hogy a mi kis hű maradunk. Egy verset szeretnék felolvasni a testvérnék elé. Adj! Egy csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz. Adj! És mindegy, mit adsz, Ábrahám hitét, vagy samaritánus irgalmas szívét, Ábel áldozatát, mártíroknak vérét, vagy a szegény asszony utolsó fillérjét. Adj! Mindegy, mit adsz, kevesset, sokat. Isten téged keres. Isten téged mér, s nem adományodat. Ajándékodonnál téged keres. Keres, és eléd áll, hogy övé lehess. Adj! És addig adjál, amíg van miből. Ne kiéged életed kincseiből, ne fonjott virágot, ne rukkott szívet, hanem míg úgy érzed, hogy a tavasz a tied, amíg vágyaiddal meg kell küzdened, és meg kell zabolásznod véred, szád, szíved, míg arról, amit azt le kell mondanod, hiszen akkor sem a magadét adod. Nem a magadét adott, csupán abból adsz, kicsin részt a sokból, mit Istentől kapsz. Ajándék cukorból, mint a kisgyermek, visszakínálsz csupán te is egy szemet. Adj, ha az atyád szeme rád nevet, mert kedves előtte a cselekedet. Indulásodban a célba érkezést, vágyaidnak boldog beteljesedést. Szomjúságodra ad örök vizet, emberi életét, isteni életet. Mindig többet annál, amit ember tehet, mert őt felülmúlni adásba nem lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Most a zenekar fog szolgálni, és a zenekar után Kovács Barna. Thank you.
minden embernek, a lelkiségének van egy kisugárzása, akár pozitív, vagy akár negatív. És vannak olyan emberek, akik különös benyomást tesznek mireánk. És nem feledkezünk el a velük való találkozásról. De az elmúlt időszakban elég sokat utaztam, és úgy eszembe jutott néhány ember, akikkel találkoztam, és szeretnék néhány gondolatot elmondani ezzel kapcsolatosan. És közben gondoljunk arra, hogy az én lelkiségem mit sugároz ki, vagy milyen benyomást teszek az emberekre, akik között élek. Hát az első ember, akivel május második hetén találkoztam, csak egyszerűen V-testvérnek hívtuk, azért, mert olyan országokban szolgál, ahol tilos az evangelizáció, a muzulmán országokban, Észak-Afrikától, Marokkótól kezdve egész Bangladesig, csak képzeljük magunk előtt a térképet, és ez egy nagyon nagy kiterjedésű terület, de nagyon népes országok ezek. Az iszlámban a családok nagyon népesek, sok gyereket vállalnak, és ő elmondott néhány dolgot, amit átélt. Például ő Brazíliában él, és azt mondja, az úr megsegíti, jövőre harmadjára megy nyugdíjba. Egyszer nyugdíjba ment, akkor visszahívták, akkor megint visszahívták, és most itt ezekben az országokban szolgál 75 évesen. És arra gondoltam, ha én 75 éves koromban ilyen aktív leszek, tartson meg az úr, hogy mennyi mindent meg lehet tenni az úrért, és még akkor sem elég. Az ő nemzetisége görög, Egyiptomban született, a szülei éppen ott éltek akkor, és az édesapja oldalán pedig Törökország területéről származó görögök. Tehát elég bonyolult így a származása, és azt mondja, hogy a Jóisten felhasználja ezt az ő hátterét arra, hogy ajtókat nyisson előtte. Nagyon nehéz ezekbe az országokba akár beutazni is. Néha hol a brazil útlevél segít, hol pedig a görög útlevél segít, és többek között egyszer azt mondja, hogy Indiából utazott vissza, Izraelbe akart menni, és Törökországon keresztül utazott repülővel, és amikor megérkezett Isztambulba, akkor derült ki, hogy incidens volt Izrael és Törökország között, és leállították a forgalmat Törökország és Izrael között. Csak az Izraelbe hazautazó izraelieket engedték. Ő is beállt a sorba, és mikor oda kerül, uram, maga mit keresít? Maga nem izraeli. Nézik az útlevelét. Maga brazil? Igen. Görög? Igen. És hogy van az, hogy Egyiptomban született? És azt mondja úgy, hogy a szüleim ott éltek Egyiptomban, én ott születtem, és így vagyok görög is, de brazil is, és nem maga hogy beszél velem törökül? Kérdezi a hivatalnok. Úgyhogy az édesapám törökországi területén született, és így én is megtanultam törökül. Igen, miért nem kezdte ezzel? Benne a vízum mehet. Máskor pedig Észak-Szudánból, ugye tudjuk a hírekből, hogy Szudán ketté vált tavaly, két ország lett. Szudán maga körülbelül háromszor akkora, mint Románia, óriási területű ország, és az északi rész az megmaradt a muzulmán országnak, a déli rész pedig a kőolaj miatt, ugye az külön vált, nem akarok erről beszélni, de beutazni oda nagyon nehéz. És tervezett egy utat, hogy ott megkeresse az ottani keresztényeket, és elment a Brazíliában működő szudáni nagykövetségre, és azt mondta, hogy nekem jövő héten Szudánba kell utaznom. Hát az nem létezik. Leadja az útlevél a kérelmét, két hónapot vár, és akkor majd megkapja a választ, hogy beutazhat vagy nem. Azt mondja, másik nap visszamentem, imádkoztam, uram, nekem oda kell mennem, de nyis ajtót. És akkor az egyik hivatalnok megsugja neki, figyelni, de ha maga tényleg oda akar menni, akkor vegye fel a kapcsolatot egy szudáni szállodával, foglaljon magának helyet, és akkor jöjjön vissza, mert akkor valószínű, hogy megkapja a beutazást, a vízumot. De adjon egy szálloda címet, valamit. Hát végül, na itt van, tessék, egy szálloda címe Khartoumban, és akkor megnézi a címet, Hotel Akropole. Akropolis szálloda. Hát ez valami görög jelentőségű lehet. Felhívja a telefonon az igazgatót, és mondja, hogy szeretnék szobát foglaltatni. Hát az nem lehetne, stb. De maga miért akar ideutazni? És többek között kiderül, hogy hát én görög is vagyok, és maguknak miért Akropolis a neve a szállodának? Azért, mert én is görög származású vagyok. És az úr így megnyitott egy másik ajtót, jövő héten már utazhatott is Szudánba. Nekünk ez így nagyon mosolygós, és olyan szépnek, olyan mesésnek tűnik, de azt mondja, és egy mondata megragadott, és nagyon sokszor a lelkünkre kötötte. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Olyan országokba szolgálok, ahol nagyon nehéz még a beutazás is, de Isten előtt nem lehetetlen. Tanuljátok ezt meg. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen. És hogy milyen nagy áldás az, amikor mi engedelmeskedünk az Úrnak. Például elmondta azt, hogy Banglades, ahol 99% az országnak muzulmán. Nagyon erős muzulmán diktatúra van ebben az országban. És azt mondja, olyan ébredés van, az emberek szomjazzák Isten igéjét, térnek meg az emberek, és házi közösségek telve vannak. Többek között 700 örömhírklub működik a gyerekek számára. És itt, ahol keresztény ország szabadság van, hát vakarózunk, menjünk, ne menjünk, kezdjünk valamit, vagy ne kezdjünk valamiben, pedig a miénk a nagy szabadság. Hát ez a testvér nagy benyomást tett rám. A másik pedig elmúlt vasárnap Albánia keleti részén voltam, Korcsa városában. Hát Korcsában és a környékén laknak, vagy laktak az úgynevezett árománok, az ős románok. Az idősek még beszélik ezt az ősi román nyelvet, ami eléggé hasonlít a mostani beszélt román nyelvre. De ott találkoztam egy fiatal házaspárral, lelkipásztor a férfi, és a felesége elmondta, hogy Salzburgban, Ausztriában nőtt fel, szülei nem hívők, névleges keresztények, és ott nőtt fel az utcán is. Valaki meghívta a gyerekfoglalkozás, az evangelizációra, és azt mondja, az igen, megragadott, megtértem, beépült ott egy gyülekezetben, és aztán később tanfolyamot járt, és a szíve vágya az volt, hogy majd ő is gyerekeket tanítson. És akkor elkerült Albániába, oda került, és azt mondta, uram, nekem itt vannak az albán gyerekek, tanítanom kell őket. És elmondta, hogy csak az egyik faluban 100 gyereket gyűjtenek össze minden héten, és úgy hirdeti az evangéliumot. És végignéztem azon a fiatal asszonyon, hát tudjuk, milyen Ausztria. Sokaknak a szíve odahúz, de az ő szíve Isten felé húzott. És engedelmeskedett az Úrnak, elment oda Kelet-Albániába, és az ottani gyermekeknek hirdeti az evangéliumot. És olyan örömmel teszi. Hát sokszor bár fél olyan öröm lenne a mi szívünkbe, amit az ő szívében láttam. Hát imádság van a szívemben Albániáért is, mert jövő héten, jövő vasárnap választások lesznek, és sajnos nagyon beleélik magukat. Mindenki győzni akar, úgy a kormánypárt, mint az ellenzék, és tartani lehet attól, hogy akár erőszakba is torkollik, hogyha nem olyan eredmény születik meg. És az Úr adjon békességet minden szinten abban az országban. A harmadik ember, akiről beszélni szeretnék, hát nem is tudom, róla beszéljek, inkább a hatásáról, amit ő elért, vagy amivel a Jóisten felhasználta. 1700 évvel Konstantin császár, ugye történelemre emlékeztek még fiatalabbak jobban, egy háborúban volt, és vesztésre állt. És azon az éjszakán volt egy álma, és egy keresztet látott álmában, és egy hang azt mondta neki, hogy ennek a jelnek a nevében győzni fogsz. Isten győzelmet adott neki, és utána összehívta Milánóban a nagy népgyűlés, közgyűlést, és a milánói ediktum néven vonult be a történelembe az a döntés, ami szerint a keresztényeknek szabad joguk van gyakorolni az ő vallásukat. 1700 évvel ezelőtt történt, és ez a Konstantin császár Nice városában, római városban született, a mai Nis, ez Szerbia területén, Szerbia, Közép-Szerbiában van, és múlt vasárnap este voltam ott Nisben, munkatársaink laknak ott, akik 300-350 kilométerről költöztek oda, hogy hirdessék az evangéliumot. Képzeljük el, mintha tőlünk valaki Krajovába költözne, vagy Galacra. Azért, mert az Úr hívja őt a szolgálatra. És készülnek, a nagy események lesznek, az ortodox egyház nagy eseményeket szervez, mert a missziós központunktól néhány száz méterre van az a terület, ahol volt az a kápolna, ahol kihirdették ezt a vallás szabadságot 1700 évvel ezelőtt, és a világ minden részéről jönnek oda zarándokok, meg nagy rendezvények lesznek, és ők készítenek elő evangelizációs lapokat a gyerekek számára, hogy azt majd kihosszák. Nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Legutóbb néhány tonnára kitevő keresztény irodalmat kaptak Írországból, és persze, hogy a hatóság nem akarta beengedni, a szerb vámhatóság, és akkor a Jóisten összehozta egy fiatal ortodox pappal ott Nisben, és elmondta neki, hogy milyen gondunk van, nem akarják beengedni ezt a füzetet. Lássam, milyen az a füzetet. Mikor megnézte, figyelj, ha jó nektek, akkor én az egyház nevében elrendezem, hogy beengedjék. Úgyhogy az ortodox egyház hozta ki a vámudvarból, és őket is felhasználja a Jóisten abban, hogy az evangélium terjedjen. És vannak emberek, akiket a Jóisten felhasznál. Én vagyok-e olyan, akit a magam helyén Isten felhasznál? Úgy három héttel ezelőtt Szeben mellett voltunk egy csendes héten, illetve néhány napig voltunk együtt Cseszláv testvérrel, aki még volt itt Szatmáron is régebben, Lengyelországból, és megragadott egy mondása, amikor tanulmányoztuk az igét, és azt mondta, az igazi megtérést négy dolog jellemez. Az igazi megtérés először is szereti az Istent. Második, szereti az Isten igéjét. Ahol nincs ez meg, nincs igazi megtérés. A harmadik az, hogy szereti az Isten népét. Mindent megtesz érte. Szereti Istent, szereti Isten igét, és szereti Isten népét. A negyedik pedig, és szereti az elveszett világot. Adja az Úr, hogy legyen ilyen őszinte a megtérésünk, meg a ragaszkodásunk a Jóistenhez. Amen. Thank you.
sziasztok, szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Amikor ma délután kaptam egy telefonhívást, hogy nem-e vállalok egy szolgálatot, rögtön rávágtam azt, hogy nem. De most, amikor hallottam, hogy van lehetőség önkéntes szolgálatra, akkor nagyon rám nehezedett azt, hogy osztom meg a gyülekezettel azt, amit egy pár héttel ezelőtt nagyon megragadott engem. Egy ige hirdetést hallgattam Mike Samuel lelkipásztortól, és a következő ige verset olvasta fel. János evangélium a 7. rész, 37 és 38. verse. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hogyan is lehetséges az, hogy belőlünk élő víz folyamai ömöljenek? Ennek szemléltetésére egy poharat és egy kancsót használt a testvér, és a pohár az a mi életünket jelképezte, és a kancsóban lévő víz pedig Istennek az áldásait, Istennek a szent lelkét. És föltette azt a kérdést, hogy miért van mégis az, hogy nagyon sok hívő ember egyik napról a másikra él, és mégsem tud túlcsordulni Istennek a szent lelkétől, Istennek a szeretetétől és áldásait, miért nem tudja továbbadni a többi embernek. És megadta rá a magyarázat is azért, mert a pohárnak az alja valószínűleg a lyukas. Nem lehet tudni, hogy hány lyuk van rajta, vagy hogy milyen hatalmas az a lyuk. Ezek a lyukak a bűnök az életünkben. És Isten kész betölteni nap, mint nap ezt a poharat. De hogyha az én életemnek a pohara lyukas, akkor ez a víz automatikusan kifolyik. És sosem lesz, nem lesz tele egész addig, ameddig ezteket a lyukakat be nem foltozom. És csak akkor lehetséges az, hogyha az én életemből is élő víz folyamai tudjanak ömleni, hogy áldás lehessek mások számára, hogy én ezeket a lyukakat az ő segítségével be tudom foltozni. Én nekem ez a jelképes magyarázat nagyon sokat jelentett, és kívánom azt a testvérek számára is, tehát az én számomra is a testvérek számára is, hogy legyünk olyan keresztények, akiknek belsejéből az élő víz folyamai tudjanak ömleni, és igyekezzünk arra, hogy minden nap betöltekezve Istennel áldások tudjunk lenni mások számára is. Amen. Thank you.
énekkar szolgálatát kérjük.
Sötét utakon jártam az Isten, nem láttam én óta sem cél, míg az Úr csodás kegyelme
erre az estére, ezzel a témával készültem, eszembe jutott az Ószövetségből az a történet, amikor Isten megmondta a prófétának a feladatát, az üzenetét, és ő nem teljesítette, és aztán pedig megtámadta az oroszlán, és megölte. És azt olvassuk a Bibliában, és az foglalkoztatott ezzel a témával kapcsolatosan, hogy sajnos a hamis prófétától még az oroszlánnak is elmegy az étvágya. Úgy olvassuk ott a Királyok első könyvének 13. részében, hogy megtalálta a holttestet, az egyik fia, az út félre vetve, és a szamarat és az oroszlánt a holttest mellett állva. Az oroszlán nem evett a holttestből, és a szamarat sem tépte szét. Fölvette a próféta Isten emberének a holttestét, föltette a szamára, visszahozta azt, és bement a városba a vén próféta, hogy őt megsírassa és eltemesse. És úgy azzal foglalkoztam, testvéreim, hogy sokszor olyan természet ellenes dolgok történnek. Ebben az esetben is, hogy az oroszlánnak nem volt étvágya. Hogy mi veszi el az oroszlánnak az étvágyát? Hát úgy látjuk itt, hogy a szamár is, meg a hamis próféta is elveszi az oroszlánnak az étvágyát. És hogyha ilyen hozzáállással van az ember a lelki dolgokhoz, az Isten dolgaihoz, a szent igazságokhoz, akkor úgy olvastuk itt a felolvasott igében, hogy vannak emberek, akik megbotránkoznak, akik megütköznek és káromolják az igazságnak az útját, az igazság ösvényét. És nagyon szomorú ez, hogyha valaki ilyen sorsra kerül. Testvéreim, most a szabadság világában sok jót kaptunk, de rengeteg veszély is jött. Az egyik veszély az, hogy jöttek az emberek, és mindenféle dolgokat hirdettek. Mondta valaki, bizonságot tett, hogy olvastam valahol, hogy milyen konferenciát tartanak, és az az illető előadó egy középkorú ember, és nagy családja van, és azt mondja, arra gondoltunk a feleségemmel, hogy hát biztos a gyermeknevelésről, meg erről lesz szó, és elmegyünk mi is. És azt mondja, hogy ahogy ott voltunk ezeken az összeveteleken, hát sok mindent beszéltek, meséltek, de a Bibliát ki se nyitották. Magukról, az Úrról nem szóltak semmit. És mindig mondták volna nekünk, hogy a fényhez álljunk, meg a fényt fogadjuk el, mi meg nem értettük, hogy milyen fényről beszélnek ezek az emberek. És akármikor mondta, na most maradtok fényt venni, vagy marad, azt mondták, mi nem maradunk, mi nem akarjuk ezt, mi... És soha nem csináltak, azt mondja, miért jöttetek el? És azt mondja, a testvérnek a két nagyobbik fia, hát már bennünket külön fogott és beszélgetett velünk, és azt mondták nekünk, hogy ti nem veszitek észre, azt mondja, hogy édesapánkon keresztül az Úrnak a lelke, az Illésnek a lelke szól. Hát nem akarjátok elfogadni ezt a lelket? És azt mondtuk, hogy nem. És akkor elküldtek minket arról az összevetel. És azt mondtuk, hogy nem tudtunk jobban utána járni. Hogy voltunk ennyire naívak, és így engedtük, hogy ezt az időt így elpocsékoljuk, eltöltsük hiávait. De hány és hány ember, testvéreim, elmegy ilyen összevetelekre, elmegy ilyen előadásokra, elmegy ilyen konferenciákra, és nem az igazságot, és nem az ígét tartja, hanem meg lesz szédítve az ilyen emberektől. Milyen kell legyen az életem, és honnan ismerem fel a hamis prófétát, vagy a hamis tanítót? Nagyon sokat lehetne erről szólni, testvéreim. Én most csak öt ismertető jelét, vagy ismertető kérdést, néhány szempontot akarok elmondani, ami segít nekünk eligazodni ebben az űrzavaros világban. Hát az első, testvéreim, az első mérték az Isten igéje. Honnan ismerem fel a hamis prófétát? Nézzük meg, hogy a teljes írást hirdeti. Elfogadja a teljes írást? Egyáltalán elfogadja a Bibliát? Vagy hoz valami más könyvet? Valami más lapot? Valami más kijelentés forrást? Vagy fogadja a Bibliát? Ha elfogadta a Bibliát, akkor a teljes írást hirdeti? Mert ugye az első részben Péter apostol arról tesz bizonságot, hogy az írásban egy profécia sem származik saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem Isten szent emberei a szent lélektől indítatva szóltak. És akkor rögtön kezdődik a második rész, hogy voltak hamis proféták is a nép között. Akik mindenféle veszedelmes eretnekségeket fognak becsempézni, és megtagadva az Urat. Nem az ígét veszik alapul. Nem ez a fundamentum. Ha mondják is, akkor valamit kihagynak belőle. Ha beszélnek Krisztusról, akkor behoznak még valami szentet. Valami más közben járót. Igen, azt mondja, kell a Krisztus, de kell még az is. És ez nem a teljes írás. Figyelni kell, ügyelni kell a teljes írásra, mert ez az, amit a Jóisten a mi kezünkbe adott. És hogyha a teljes írást olvassuk, megismerjük, így az Istennel tartjuk a kapcsolatot, akkor ez megőriz mindenféle ferdeségtől, mindenféle rossz szándékú emberektől, rossz tanításoktól. És ezért jó megerősödni Isten igéjében. Hogy nem a saját elképzelésem, nem a saját magyarázatom, hanem maga az Isten igéje legyen előttem. Ez az első és a legfontosabb. Mert tulajdonképpen vallásos kérdésekben sokan kérdezik, hogy nálatok hogy van. Hát nem az a kérdés, hogy nálunk hogy van, hanem az a kérdés, hogy ahogy mi gyakoroljuk, honnan vesszük ezt a gyakorlatot? Szokásainkból? Hagyományainkból? Vannak olyan egyházak, akik a hagyományokat, a szokásokat, a véneknek a tanácsát hirdetik. Nem ez a fontos, hogy nálatok mi a szokás, vagy hogy van nálatok, hanem a kérdés az, hogy hogy van a Bibliában. Az isteni kijelentés mit mond? És ahogy olvassuk, akkor mi azt magunkévá tesszük. És ezután akarunk menni. Nincs más megoldás. A hamis tanító, a hamis proféták elvesznek belőle, félreteszik az igét, hozzátesznek az igéhez mindenféle álmok, mindenféle magyarázatok, mindenféle tapasztalatok, mindenféle szentek, mindenféle praktikák, mindenféle légzési gyakorlatok, meg ki tudja mi, ami van ebben a világban, egy zűrzavar. Az Isten embere pedig erősödjön meg az Isten igében. Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy te Isten embere, helyesen hasogasd az igazság beszédét. Vagy ugyan Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy maradj meg ezekben. Vagy ő mondja Timóteusnak, hogy igaz beszédez, és elfogadásra méltó. Testvéreim, az Isten igéje, a Szentírás az életünk alapja. És aki mást hirdet, aki eltér a Szentírástól, aki más evangéliumot vagy írást, írásokat fogad el, az nem az Úrtól van, az hamis. Ezért, testvéreim, erősödjünk meg az ismeretben, a Biblia ismeretben. Olvassuk azt. Tudjunk minél többet a Szentírásból, az Ószövetségből is, az Új Szövetségből is. És a Krisztusnak a beszéde lakozik bennünk gazdagon. Biblikus legyen a gondolkodásunk, a beszédünk. Azon gondolkodjunk éjjel és nappal, és akkor az Úr megőriz a hamistól és az eltévejedéstől. Egy másik ismertető jele, nem csak a Bibliához, hogy mi a viszonyuk, hanem hogy viszonyulnak Krisztushoz. Ugye mi hirdetjük Krisztust, és valljuk Pál apostollal, hogy nem akarok egyébről tudni, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. És nem akarok másról beszélni, csak a Jézus keresztjéről, ezzel akarok dicsekedni. Mert nekünk az Úr Jézus Krisztus áldozata a legfontosabb. Nem a szertartások, a mise vagy a mi. Nem ez a legfontosabb, hanem Krisztus, a Krisztus keresztje. Mi Krisztushoz imádkozunk, ő az egyedüli közbenjáró. Mi a Krisztus evangéliumát hirdetjük, és valljuk azt, hogy Pál apostol mondja, hogy ha más valaki jön, a mennyből való angyal jön, és más evangéliumot hirdet, akkor az legyen átkozott. Volt egyszer egy ember, aki egy nagy zivatarba utazott, és leült menedékként egy fa alá, villámlott meg, amilyen volt, megijedt, aztán lecsendesedett az idő, és ez az ember elaludt. És álmában egy angyal megjelent neki, és átadott valami könyveket. És ez az ember átvette ezeket a könyveket, ezt látta ő álmában, és akkor így alakult egy új mozgalom, egy új vallás. Az embert úgy hívták, hogy Moroni. A mormon vallásáról van szó. Jött egy angyal, és mondott valamit. És van egy nagy mozgalom. És lehet látni, hogy terjeszkednek. Azt mondja az ige. Krisztusról van szó? Róla, mint megfeszítettről? Úgy beszélünk Krisztusról, mint aki az egyedüli út? Mint aki csak Jézusban van az üdvösségünk? Vagy azt mondjuk, ha lehet másképp is. Hát miért csak Krisztuson keresztül? Lehet másképp is. Nincs más út. A tévtanítók, még azok is, akik a Bibliát vallják, még azok az emberek is hirdethetnek mást. Ilyen szentet, olyan szentet. Ilyen atyát, meg ki tudja, milyen papot, meg nagy embereket, akiket ők tartanak nagy embereknek. Az Isten igéje azt mondja, hogy Krisztust kell elfogadni. Krisztus az életünk alapja. És azt mondja itt Péter apostol, hogy sajnos, hogy ezek megtagadják az Urat, aki megváltotta őket, magukra gyors pusztulást hoznak. Megtagadták az Urat. Már nem a Krisztus az első az életükbe. Már nem őt dicsőítik. Mert máskülönben mi minnyájan a gyakorlati életünkben Krisztushoz mérjük az életünket. Krisztushoz. Ő a mérce. Ő az út az Atyához, de ő az isteni mérce. Nem egy-egy ember, persze tanulunk egymástól. Példák lehetünk mások számára, de Krisztus a mi főpapunk. Ő példát hagyjuk nekünk, hogy az ő lábnyomdokait kövessük. És meg kell kérdezze magától minden hívő ember, hogy ez tetszik Krisztusnak? Örül ennek az Úr Jézus? Ha az Úr Jézus most itt élne, mikor én élek, akkor elmenne oda? Mondaná ezt? Cselekedné ezt a cselekedetet? Krisztushoz mérjük az életünket. A tévtanító, a hamis próféta nem Krisztushoz méri. Az emberek mit akarnak hallani? Mi az, ami kedves? Mi az, ami menő üzenet? Pénzről akarnak hallani? Akkor ez megy a szószékről gyülekezeti összejöveteleken. Elmentem egyszer egy ilyen összejövetelre, és beszélt az egyik tényleg, hogy hogyan lehet pénzt csinálni. És erről volt szó, hogy dollár, hogy hova kell befektetni, meg és nem jut, hogy elhiggyem, hogy ez imaház. Hívők ezek az emberek? Arról volt szó. Nem Krisztusról. Nem a Bibliáról. Mert miért volt ez? Mert tetszett az embereknek. Mert a gazdagság, ez ment. És akkor persze, hogyha ez kell, akkor ezt mondjuk. És már nem Krisztus, nem a krisztusi jellem, nem a krisztusi alázat, nem a Krisztus útja. Tehát az Úr Jézus Krisztushoz kell mérjük az életünket. Egy következő, egy harmadik viszonyítási pont, az erkölcs. Említettem, hogy Krisztus a mérce. Kibővítem ezt egy kicsit. Persze, hogy Krisztus a mérce, de a Krisztus beszéde a Bibliában látjuk azt, hogy nekünk milyen kell legyen az életünk. Itt azt látjuk, hogy a hamis próféták és a hamis tanítók a saját kívánságaik szerint éltek. Erkölcstelen életet éltek. Három nagy feje van ennek a sárkánynak, az erkölcstelenség sárkányának. A testi kívánság, a paráznaság, az anyagiak és a pozíciók, a hatalmi vágyak. Ez a három. Az Úr Jézus Krisztus mind a hármat lefejezte. Megölte mindegyiket. És mi is így kell hozzájunk, testvéreim. Mi is így kell hozzájunk ez. A hamis tanítók pénzért csinálják. A hamis tanítókról arról olvastunk itt, hogy ők mondják a szabadságot, de ők nem a Krisztus szerint élnek. Ők szabadosan, liberálisan élnek. Lehet akárhogy, nem számít. Na, ez is nagyon sokat számít, hogy az, aki prédikál, az, aki tanít, aki alapította azt a mozgalmat, milyen az erkölcs élete. Nem csak, hogy mit hisz a Bibliáról, nem csak, hogy mit hisz Krisztusról, hanem neki milyen az erkölcsi élete, milyen a családi élete, milyen a környezetében a viselkedése, hogy van. Mert ez is fontos. Isten ígéje erre tanít bennünket, hogy ezekhez szabjuk magunkat. Az Úr Jézus Krisztus eljött szolgálni. Az Úr Jézus Krisztus szegény lett, gazdag lévén szegénynél lett, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Az Úr Jézus Krisztus nem vágyott hatalmi pozíciókra. Már akarták királlyá tenni, ugye? De ő kijött onnan, és nem foglalkozott ezzel. Az Úr Jézus Krisztus ellenállt minden bűnnek. Benne nem volt bűn. Ő tiszta és tökéletes volt. És ezért mondom, még egyszer mondom, hozzá kell igazítsuk az életünk. És hogyha tanítók, mozgalmak nem a krisztusi élethez, nem a biblikus, erkölcsös élethez, becsületes, tiszta élethez akarják az embereket igazítani, az nem helyes. Az eltévejedés. Az nem jó. Az nem jó. Milyen értékrendünk van a mi életünkben? Milyen? A bibliai? Az igazság? A becsületesség? Az önmegtartóztatás? Vagy milyen? A negyedik ismertető jele, kritérium, hogy tudom meg, hogy hamis próféta, vagy nem hamis próféta, az az, hogy áll hozzá a tekintélyhez. Hogy fogadja el a felsőbb hatalmasságot. Itt úgy olvastuk, hogy a hamis tanítók nem fogadják el, megvetik. Nincsen valaki, akire felnéznek. Aki mondhat valamit nekik. Nincsenek ők ilyen viszonyban. Ők azt mondják, ahogy mi mondjuk. Ahogy mi akarjuk, ahogy mi kijelentjük, és csak ehhez ragaszkodnak. Testvéri közösségről akkor beszélhetnek, ha ők lehetnek az elsők a testvéri közösségbe. Ha ők nem lesznek az elsők, ha nem ők lesznek a vezetők, ha nem ők lesznek ott pozícióba, akkor nincs testvéri közösség, akkor azt mondják, nincs szeretet, akkor itt nem lehet ezekkel bánni, akkor megyünk és megalakítjuk magunkban a mi egyházunkat, a mi felfogásunk szerint. Így történik ez, mert tulajdonképpen ez az ördögtől van. Az ördög is így fellázadt. És ezt is meg kell vizsgálni, hogy az az ember, aki beszél, lehet, hogy szépet beszél, lehet, hogy a Bibliából beszél, bizonyságot tesz, élményeket mond, de hogy tudja alárendelni magát a tekintélynek? Tud a testvérekkel együtt dolgozni? Vagy neki mindig ilyen furcsa, különleges gondolatai vannak? Mindig megsértődik. Vagy pedig tud alázatban együtt szolgálni a testvérekkel. Ezt is meg kell nézni, testvérek, és vizsgáljon meg az Úr bennünket, hogy ezen a területen mi hogyan állunk. Akár az íráshoz fogadjuk az írást, a teljes írást. A Krisztus ott van első helyen az életünkben. Valóban az erkölcsi életre törekedünk, alávetjük magunkat a tekintélynek. Hát Isten így rendelte. Hogy tekintély alatt kell, hogy éljünk. A lázadás, a tekintély alól való kibújás, ez az ördög munkája. Hát így lett az ördögből ördög, hogy nem tudta elfogadni azt a helyet, amit az Isten neki adott. És Péter apostol figyelmeztet erre, Judás apostol is, meg a Bibliában több Istentől ihletett szerző. De mi hogy állunk ezen a területen? És még egy utolsóra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, itt az ige kitér arra, hogy a hamis tanító, vagy a hamis proféták milyen módszereket használnak. Mert sokszor azt mondják az emberek, mindegy, hogy milyen módszereket használunk. Hát itt az ige világossá teszi előttünk, hogy a hamis proféta csaló és csalás által akarja megszerezni a tekintélyt, és neki ez a módszere. Becsapja az embereket. Azt olvassuk ezekről az emberekről. Gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást, szennyfoltok és szégyenfoltok, akik kéjelegnek csalárdságukban. Csalárd, huncut. Be akarja csapni az embereket. Már az első vers is erről beszél, hogy ezek veszedelmes eretnekségeket akarnak becsempészni. Nem egyenes úton akarnak eljárni. Mert nekik ez a módszerük. Ők nem tudnak oda menni és azt mondani, hogy testvér, vétkeztél. Ne haragudjál, ez nem helyes, nem becsületes dolog, nem. Ők a háta megett. Ők mindenféle csalafinta módszerrel, de csalják. És hitető beszéddel. Azt mondja itt Péter, hogy szemük paráznasággal van tele, elcsábítják az ingatag lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei, elhagyták az egyenes útat. Fellengzős, üres szólamokat hangoztatva a kicsapongásaikkal, testi kívánságai kielégítésére csábítják azokat, akik még alig szakadtak el a tévejgésben élőktől. Elhitetik az embereket. Hitető beszéd. Annyit beszélnek, úgy beszélnek, olyan ráhatással akarnak lenni, úgy forgatják a szavakat. Akár diktatórikusan, akár olyan érzelgősen, nincsen az egyenes út. Nincs a felvilágosítás, nincs a logika, nincs az értelmesség benne. hanem csak a furcsaság, csak a szélsőség, csak az eltévejedés. És ezeket a módszereket használják is. Erről is fel lehet ismerni. Nem csak az, hogy a Bibliát hirdeti-e vagy nem, bár az nagyon fontos, hogy Krisztust, hogy az erkölcs élete milyen, de milyen módszereket használ. Elmondja a testvéreknek, hogy mit akar. Mert már volt úgy, akarok jönni hozzátok és beszélni a gyülekezettel. De mit akarsz mondani a gyülekezetnek? Hát majd, amit az Úr ad, de mondd el. De nem akarja elmondani. Volt olyan gyülekezet, ahol ilyet megengedtek, nem lehetett volna leállítani, nem lehetett volna kivinni. Olyan tévtanításokat és olyan fertelmes dolgokat tanított és hirdetett. Mert nem becsületes. Csak adjanak szót, csak az a lényeg, hogy beszéljen, csak az a lényeg, hogy szószékre jusson, csak az a lényeg, hogy vezető legyen, csak az a lényeg, hogy őt hallgassák. És ez nem az Úrtól van. Úr Jézus Krisztus szelíd és alázatos. És ez a lelkület volt. A hamis tanító ilyen. De ebből az is látszik, ahogy testvérem is említette, hogy milyen az igazi. Milyen az igazi hívő. Aki a Bibliához ragaszkodik, aki Krisztust helyezte az első helyre, az erkölcsi tisztaságra, szentségre törekedik, a tekintélyt elfogadja. Egymást különnek tartsátok magatoknál, mondja Isten igéje. És ugyanúgy az egyenes útat választja. Nem becsempészni akar valamit, nem becsapni akar valakit, hanem egyenesen jár el. Ahogy az Isten igéje tanít. Ilyen az Isten embere. Ilyenek kell, hogy legyünk. Ilyenek vagyunk. Segítsen Isten bennünket, hogy elszabjuk az életünket, és ezeket az ismereteket tudva, így mérjük le a hamis tanítókat és a hamis prófétákat is. Amen. Az ígéd igazságaiért. Köszönjük, hogy ahhoz mérhetjük az életünket. Urunk, látjuk és látod, hogy milyen kísértések között, tévtanítások között éljük életünket, és ott kell fénykedjünk, ott kell bemutassuk az igazságot, ott kell példát mutassunk, kérünk, hogy segíts nekünk. És Urunk, látod, hogy vannak nagyon sokan, akik eltértek a te útattól, más mezőkre tértek, és kérünk, hogy vizsgáld meg őket. Kérünk, Urunk, hogy adj éhséget, újból vizsgáld meg őket, és adj nagyobb szomjúságot nekik te utánad, a te igazságod után. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor azért nem volt lelki étvágyuk vagy szomjúságuk, mert nem látták az életünkben ezt. Kérünk, hogy vizsgálj meg bennünket, Urunk, és segíts meg, hogy hozzád igazítsuk az életünket és a szent dolgokhoz. Segíts, Urunk, hogy buzgolkodjunk a te munkádban úgy, hogy szeretjük egymást, szeretjük a te igédet, szeretjük a te házadban való lakozást. Add ezt a vágyat, Uram, és gyújts tüzet a szívünkben, Uram, hogy vigyük az evangéliumot, hogy ne hallgassunk, Urunk. Kérünk, hogy munkálkodjál, és segíts meg ezekben a napokban is, hogy neked éljünk és neked szolgáljunk. Amen.